Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Leó pápa karácsony ünnepén a Szent Péter Bazilika központi lordzsájáról Urbi et Orbi áldást adott Rómára és az egész világra. Ünnepi üzenetében Jézus Krisztust a Szent Atya a béke fejedelmének nevezte, aki szegénységben született, hogy megszabadítsa az embert a bűntől és a gyűlölettől. Imádságra hívott a háborúk sújtotta térségekért, különösen a Közel-Keletért, Ukrajnáért és a világ elfeledett konfliktusainak áldozataiért, valamint a szenvedőkért és a menekültekért. A pápa hangsúlyozta, a béke nem erőszakkal, hanem megbékélt szívekből, igazságosságból és párbeszédből születik. A szent év végéhez közeledve kiemelte, bár a szent kapuk bezárulnak, Krisztus mindig nyitott kapu marad, karácsony örömhíre maradandó. Isten nem elítélni jött, hanem megmenteni, és mindenkit meghív a béke építésére. Leó pápa ezután a világ számos nyelvén boldog karácsonyt kívánt az embereknek. Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmisét mutatott be karácsony napján az egri bazilikában. Homíliájában hangsúlyozta, Krisztus születése új kezdetet ad az embernek. Karácsony arra hív, hogy befogadjuk Jézust az életünkbe, és engedjük, hogy ő megújítsa azt. Karácsony üzenetek kezdetet, múltat és jelent kapcsol össze. Az örök ige, aki által minden lett, emberré vált, hogy belépjen a történelembe, és elhozza az üdvösség beteljesedését. Jézus születésével új korszak kezdődött, a kegyelem ideje, amely ma is tart, és amelyben az egyház küldetése Krisztus örömhírének hirdetése. Az érsek rámutatott, Krisztus befogadása nem magától értetődő, mert az ember gyakran félelemből és önzésből zárkózik el Isten szeretete elől. Isten azonban nem elvesz, hanem ajándékozni akar, aki megnyitja előtte a szívét, Isten gyermekévé válik. A homília végén a főpásztor imádságra hívott, hogy a béke fejedelme megértést és megnyugvást hozzon az egész világ számára. Az a Jézus, aki az első karácsonyon megszületett, képes mindenféle lehetetlen, emberileg tehetetlennek tűnő életvihar közepette is nagy csendességet teremteni, mondta Steinbach József református püspök karácsony napján Balatonalmádiban. A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Balatonalmádi református templomban tartott ünnepi istentiszteleten Márk evangéliumából idézte fel, hogy amikor Jézus egy viharba került hajón ráparancsolt a forgószélre, az elállt, a vihart nagy csendesség követte. Steinbach József hozzátette, bizonyos életszakaszokban a mi lelkünk is beesteledhet, és úgy érezhetjük, holdponton vagyunk. Erről mozdítanak ki Jézus szavai, hogy menjünk át a túlsó partra, emelte ki, hangsúlyozva a többes szám jelentését, hogy ne egyedül menjünk, hanem Jézus vezessen minket. Ige hirdetése végén úgy fogalmazott, Jézus Krisztus csendet teremt, minden ellenkezésünk ellenére elcsendesedésre hív bennünket. A mi feladatunk a világban az, hogy az ő csendet teremtő eszközei lehessünk. Karácsony csodája az, hogy maga az Isten nyújtja a kezét az emberi világ felé azért, hogy megbékéljünk elsősorban vele, de megbékéljünk egymással is, hangoztatta ige hirdetésében a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke a győri öreg templomban tartott karácsonyi istentiszteleten. Isten a békesség fejedelmeként jelentette be Jézust, mondta Szemerei János hozzátéve, hogy olyan világot élünk, amikor kevés békességet látunk a nagyvilágban, a szűkebb környezetünkben és a mikroközösségünkben is. Ami aláhúzza, hogy milyen nagy szükség van a Jézus Krisztusban kapott ajándékra, a szeretetre, a békességre és arra a kegyelemre, amelyet ő hozott el ebbe a világba. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye szavaló versenyt hirdet az egyházmegye területén élő gyermekeknek, melynek célja, hogy évente új tematikában új verset tanuljanak meg, amivel nem csak önmagukat, hanem családjukat és az adott közösségeket is gazdagítják, ahol a versek elhangzanak. A nevezési határidő 2026. január 12-e. Végül az időjárásról. Északkelet felől tovább csökken a felhőzet, kiderül az ég. Délnyugaton még erősen felhős borult idő maradhat, ott lehet havas eső még. Másutt száraz idő valószínű. Hajnaltól északkelet felől fátyol felhők érkeznek, zúzmaráskört képződhet. Mérsékelt marad a légmozgás. Éjjel a hőmérséklet mínusz 6 és plusz 2 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Krisztus születik. Ezzel az örömhírrel köszöntjük egymást mi, görögkatolikusok, és azokat, akikkel karácsony ünnepén találkozunk. Velünk az Isten. Ezt a hittapasztalatot és boldogító felismerést szeretnénk megosztani hallgatóinkkal mai műsorunkban. Fél óránkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Isten emberré lett, hogy az ember Istenné lehessen. Ez a kijelentés a görög egyházatyák megváltás tanának alaptétele. Többek között Nagyszent Bazil mondja, minden kívánható dolog csúcsa Istenné lenni. Ennek a gondolatnak a mélységébe vezet be minket Mosolygó Péter, görögkatolikus áldozópap, a Mária Pucsi Nemzeti Kegyhely igazgatója.
A karácsonyi készület idejét töltjük. Ha az ünnepre előre tekintek, számomra mindig eszembe jut a keleti egyházatyáknak a mondata, amely szinte meghökkentően hangzik. Az Isten emberré lett, hogy az ember Istenné legyen. Nem finomítanak a megfogalmazáson, hogy Istennel közösségben legyen, vagy Istenhez fölemelkedjen, hanem nagyon direkt módon fogalmazzák meg, hogy az ember Istenné legyen. Mit is jelent ez? Nyilván nem valamiféle panteisztikus értelemben, hogy az Isten mindenben benne van, így az emberben is, hanem hogy az Isten meg akarja ajándékozni magával az embert. Hogy az Isten egységben akar lenni az emberrel. Úgy, hogy az ember ember marad, de mégis teljes közösségben az ő teremtőjével és alkotójával. Amikor az Istenről és az emberről gondolkodunk, akkor magától értetődően adódik a bibliai mondat, hogy az ember Isten képmása. És ilyenkor el szoktuk mondani, hogy az embernek halhatatlan lelke van, hogy az ember értelembeli szabad akarattal rendelkezik, és ilyen módon az Istenhez hasonlít, az Isten képmása. De van egy nagyon fontos mozzanat az ember valóságában, amire talán kevesebbet gondolunk. Hogy az ember szeretetre van meghívva, hiszen az Isten maga a szeretet, ahogy János evangélista megfogalmazza, és az ember, mint Isten képmása, a szeretet megvalósítására van hivatva az életében. És ez a szeretet nem pusztán egy érzelem, sőt, még azt mondanám, nem is csak cselekedet, hogy tettekben valósul meg a szeretet, ami egyébként nagyon fontos, hanem, hogy a szeretet az az egységnek a megvalósulása. És ilyen értelemben, ami keresztény istenképünk is markánsan különbözik a zsidóság vagy az iszlám egyisten hitétől. Mert a keresztény istenképben nem csak Isten egy volta van benne, hanem hogy három személynek a szeretet közössége, vagyis Szent Háromság az egyisten. És hogyha arra gondolunk, hogy a Biblia szerint és keresztény hitünk szerint az ember Isten képmása, akkor lényegében a mi emberi voltunkban is tetten érhetjük az egységnek a megvalósulását és az egység utáni vágyakozást. Szeretnénk szeretni és szeretve lenni. És a szeretet az egységben mutatkozik meg. A legintimebb, legszebb módon talán a házastársi szeretetben, testi-lelki egységben, de magyar nyelvünk is szépen megfogalmazza ezt, amikor azt mondjuk, hogy úgy szeretlek, majd megeszlek. Nyilván nem valamiféle kannibalizmus mutatkozik meg ebben, hanem az étkezésben is valamiféle egység. Maga Jézus is szereti a mennyországnak az örömteli voltát és szeretett közösségét a lakomához hasonlítani. És lényegében az eukarisztia is egy lakoma, amikor már itt a földi életünkben egységre találunk az Istennel, amikor Krisztus testét és vérét magunkhoz vesszük. Tehát lényegében, amikor azt mondjuk, hogy Isten képmásai vagyunk, és hogy mi az életünk célja, hogy a szeretetet megvalósítsuk, akkor ebben ott van az egység, a személyek közötti egység, ahogy a Szent Háromságban is a személyek egységet valósítanak meg, ugyanígy az emberi életben is, a házastársi kapcsolatban. De gondolhatunk arra, hogyan az édesanya szíve alatt hordja a magzatát. Ott is egy egység mutatkozik meg. Lényegében, amikor karácsonyra készülünk, akkor arra is készülünk, hogy az Isten valami nagy titkot mutat meg ebből az egységből. Az Isten emberré lesz, hogy az ember Istenné legyen. Nyilván itt vissza kell lépnünk a kezdetekhez, a teremtéshez és a bűnbeeséshez, a Biblia első lapjaihoz kell visszatérnünk, hiszen a bűn éppen azt mutatja meg, hogy nem csak az Isten által elgondolt út létezik, hanem mivel szabadságot kaptunk az Istentől, az ember mehet a maga feje után is, hallgathat a kísértőre, és ez történik az őszülők esetében. Ők is Istenné szeretnének lenni, és a kísértő nagyon jól tudva ezt, így kísért, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És az ember elfordul a teremtőjétől, nem a szerint az ajándék szerint akar az Isten magasságába emelkedni, ahogyan azt az ő teremtője neki akarja ajándékozni, hanem majd megvalósítom a maga módján. Minden bűnnek ez a gőg a lényege, hogy meg tudom ezt én is tenni. Tudok én a magam erejéből is Istenné válni, Isten lenni. És így történik meg az evés, a jó és a rossz tudás fájáról, amelynek a neve is beszédes, majd én eldöntöm, mi a jó és mi a rossz, ne mondja meg nekem az Isten egy külső tekintély, hanem leszek én a magam tekintélye. Modern ember számára ez egy nagyon aktuális kísértés, hogy megvalósítom önmagam a szónak önző értelmében. Nem abban az értelemben, hogy Istentől kaptam kincseket, talentumokat, és azt majd kibontakoztatom Istenre figyelve, Istennel közösségben, hanem a saját elgondolásom szerint, ahogy én látom az én töredékes lehetőségeim szerint, de azt akarom megtenni, és nem figyelek semmilyen külső szempontra. És lényegében, amikor visszatérünk a kiinduló mondatunkhoz, hogy az Isten ember, illetve az ember Istenné legyen, akkor az isteni szeretetnek nem csak az egység vágya mutatkozik meg, lényegében egységre lép velünk az emberi természetünkkel, hanem megmutatja azt is, hogy ez a szeretet, ez nincs meg áldozat nélkül. Hogy kiüresíti magát, hogy ha úgy tetszik, lealacsonyodik hozzánk. és már ott a betlehemi barlangban jelen van a szenvedés, a nélkülözés, a kiszolgáltatottság, menekülés Egyiptomba. És ez a vonulat vezet el aztán majd egészen a Golgotáig, hogy teljesen feláldozza az emberi életét értünk.
A nagyvilág sok vidékét ma is Heródesek kormányozzák, akiket barátaik bölcsekként és a békesség lehetséges kovácsaiként próbálják a világ figyelmébe ajánlani. De nem szűnik, hanem folyvást erősödik a feszültség az emberek, a nemzetek között. Pedig Isten békéje és szeretete már megjelent közöttünk. Jézusban beteljesedett az ószövetségi jövendőlés. Ő a béke fejedelme. Ha befogadtuk volna, béke lenne a szívünkben és világunkban is. Orosz Atanász püspök atya karácsonyi gondolataival folytatjuk a témát.
Karácsonykor a jászolban az apró, szegény és védtelen gyermek Jézus csodáljuk, de közben nem szabad megfeledkezni a Szentföldön élt vagy Ukrajnában lebombázott gyermekek tragédiájáról. A Betlehemben született Jézust, a szegény ember élet Isten szemlélve, a mai ártatlan áldozatok drámájára is gondolunk, akikhez főként a gyerekekhez közel érezzük magunkat. A mai heródeseknek immár több ártatlan áldozatuk támadt az elmúlt években, mint az elsőnek annak idején 2000 ezelőtt. Jézus Krisztus tehetetlen kisgyermekként jött el a hódítással békét teremtő Augustus császár birodalmába, azzal, hogy az ő országa nem e világból való. Békességgel érkezett, ahogy ezt az angyalok is meghirdették a betlehemi éjszakában. Bár kínhalára szánták, ő mint halálig szeretni jött az embereket. Amikor szidalmazták, ő nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött. Békevágyó emberek számára a mai háborúk közepette is csábító, a megváltó Jézus békéje. Ő a mi békességünk, mondotta róla fél évszázaddal később apostol Pál. Nekünk mára nem kellett Betlehembe menni, hanem fontosabb Betlehemnek lenni. A karácsonyi párversek értelmében, ha százszor születne is Krisztus Betlehemben, elvesznél, ha nem jönne el a szívedben. A Szent Teste és a karácsony egyik legfőbb ajándéka most is a közénk jött Jézus Krisztus békessége. A békesség Istene küldte le őt közénk. Ő a béke fejedelme, akinek jóvoltából a prófétai ígéret szerint a békének nem lesz vége. Érdemes ezért mindenre indulatoktól mentesen reagálnunk, és ha kell, áldozatot is hozva mindenkivel kiengesztelődnünk. Nincs garanciánk arra, hogy az idén már senki sem bosszant fel bennünket. De azt tudnánk kontrollálni, hogy ne emeljük fel hangunkat, és ne emeljünk kezet, különösen is ne veszekedjünk azokra, akikkel nem értünk egyet, vagy akik bántottak. Tudjuk, hogy Isten azért lett emberré, hogy az embert istenivé tegye. Manapság azonban bibliai imádságainkon felnőtt emberek nem csak, hogy nem Istenhez, vagy Jézus isteni dicsőségének képéhez, hanem vandálpusztításukban inkább a legvadabb állatokhoz hasonlítanak. Úgy tűnik, annak, hogy az ember Istenhez hasonlíthasson, e háborús világunkban az volna az előfeltétele, hogy előbb még újra emberré váljon. hogy ember legyen az embertelenségben, hogy az ártatlan gyermekek gyilkolásától végképp tartózkodjon. De ha a közénk jött Isten embert követjük, nincs még elveszve minden. Rossz idők járnak ugyan, de még nem zárult le a történelem. A nagyvilág sok vidékét még mindig heródesek kormányozzák, akiket barátaik bölcsekként és a békesség lehetséges kovácsaiként próbálják a világ jó indulatába ajánlani. Eszünkbe juthat, hogy üdvözítőnk Jézus Krisztus kínszenvedése előtt így szólt tanítványaihoz: tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei zsarnokoskodnak népük felett, a nagyok meg hatalmaskodnak rajtuk. Igen, tudjuk, s néhol ma is épp ezt látjuk. És egyes elnökök és vezérek erkölcsileg nem állnak magasabb szinten még az ősembernél sem. Gyilkolnak szofisztikált eszközökkel még több ártatlan embert, mint az ókori gyilkosok. Képmutató lett a világ, ahogy cigány testvéreink a himnuszukban szokták énekelni. Évről évre látjuk a hadviselő ország vezetőjét karácsonyi liturgián részt venni, aztán pedig drónjait és rakétáit városok és emberek ezreire hullani. Az ilyen liturgikus részvétel Isten gyalázás és az emberiség szégyene. Milliónyi ember élete ment már rá az orosz-ukrán háborúra, és úgy látszik, ez még mindig nem elég. Mielőbb szükségünk volna a közénk jött Istenre, mindennél jobban rászorulunk a béke fejedelmére. Ő a békesség Istene és az irgalmasság atya, ahogy karácsonyi ódánkban már most énekeljük, aki leküldte nekünk a nagy szövetség békeosztó angyalát, Krisztus Urunkat. Idén is kérjük a betlehemi barlang sötétségében újszülöttként megjelent üdvözítőt, térítse észre a háborúban elmerült embereket. Különösen is a hadviselő és fegyverkereskedelemből élő népek őrült vezetőit, hogy világunk túlélje ezt a kritikus évtizedet. Hiszen az emberi törekvések szemlátomás mind csődöt mondtak. Úgy tűnik, nincs, aki tartós békét hozzon létre Kelet-Európában. Csak az, akit a betlehemi mezőn éjjel megjelenő angyalok éltettek, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön. Nekünk ma még nem kell Betlehembe menni, hanem fontosabb Betlehemnek lenni. Jézus befogadó szívvel gyakorolni a megbocsátó, kiengesztelődő szeretetet. Hiszen ez a karácsony lényege, hogy a végtelen Isteni már véges emberben is megmutatta a feltétlen szeretet mind halálig történő gyakorlását. Jézust követni bármi áron, nagy lelkűségben, megbocsátásban, türelmes szeretetben. Hiszen bizánci szentünk mondása szerint Isten mindenkor és mindenhol működésbe akarja hozni fia megtestesülésének titkát. Engedjük hát működésbe lépni őt saját életünkben is, a türelmes szeretet hétköznapi gyakorlásával.
Urunk születésének ünnepén csodáljuk Isten végtelen ember szeretetét. Karácsony harmadik napján pedig az Isten szeretet hősi példáját állítja elénk egyházunk Szent István első vértanú személyében. Az ünnep témájáról dr. Vince Krisztián, görögkatolikus áldozópap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektor helyettese elmélkedik.
December 27-én a hajdúdorogi görögkatolikus egyházmegye védőszentjére emlékszünk vissza, Szent István diákónust ünnepeljük, aki a keresztény egyház első vértanúja. Zsidó származású ember, aki Gamáliel tanítványa volt. Az apostolok cselekedete értesít bennünket, hogy az apostolok választották őt meg diákónusnak. Amikor Szent Liturgián veszünk részt, akkor Máté evangéliumából a gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszédet halljuk, az evangéliumi szakasz előtt pedig az apostolok cselekedetéből felolvassuk István vértanúságának történetét. Az ellene felbújtatott emberek megvádolják őt, hogy Mózes és Isten ellen beszélt. A népet felhergerik ezek a hírek, így végül a fő tanács elé hurcolják őt. A tanács előtt elmondja hosszú beszédét István, amelyben a választott nép történetét foglalja össze, benne hivatkozik a megváltóra utaló jövendőlésekre is, ugyanakkor azonban a zsidóság szemére veti, hogy prófétákat üldöztek és öltek meg, lelkükben körülmetéletlenek maradtak, a törvényt pedig meg nem tartották. Ekkor megkövezik Istvánt a város falain kívül, és halálával megindul a jeruzsálemi egyház tanítványainak üldözése is, amikor férfiakat és asszonyokat elhurcolnak és fogságba vetnek. Úgy gondolom, kedves testvérek, ennek az ünnepnek van egy különös feszültsége, amely biztosan feltűnik mindannyiunknak. Mintha egyszerre kellene látnunk a megszületett gyermek üdvözítő megjelenését, és közben egy felhergelt nép áldozatává lett szenvedésébe belehaló embert. Mintha látnunk kellene a születést, és látnunk kellene a meghalást. Remélni a gyermek növekedését, és megadni a végső tisztességet, mintha örülni kellene a gyermeknek, és közben meg kellene, el kellene siratnunk Istvánt. A vértanúk olyan személyek, akik az egyház életét a kezdetektől a mai napig is elkísérik. Vértanúk azok a személyek, akik erőszakos halált szenvednek el amiatt, mert a keresztény hit egy értékét, vagy a keresztény hittel kapcsolatos egy értéket mutatnak fel és vallanak meg. A vértanúk tehát hitüket vallják meg, de a körülmények miatt ez a hitvallás eljut egészen határáig, s így az igazságot ezek a tanúságtevők az életükkel és életük árán tanúsítják. Azt gondolom, a vértanúság jobb megértéséhez érdemes néhány szentírási részletre odafordítani a figyelmünket. János evangéliumában azt mondja Jézus Krisztus, azért születtem és jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Máté evangéliumában pedig azt halljuk, Jézus felszólítja minden egyes tanítványát. Úgy világítson világosságtok az emberek előtt, hogy látván jó tetteiteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. S végül pedig Krisztus egyenesen boldognak nevezi azokat, akiket az ő nevéért üldöznek, akikre hazudván minden rosszat mondanak Krisztusért. Ezek a szentírási mozaik darabkák arra utalnak, hogy milyen szerepük, milyen jelentőségük, milyen méltóságuk van azoknak, akik Krisztust követik, akik keresztény tanítványként élik életüket. Mindezen tanítványi tulajdonságokat azonban koncentráltan viselik és birtokolják a vértanúink. Hiszen az üdvözítő Krisztus az igazságot akarja megjeleníteni önmagán és tanítványaink keresztül, s ennek az igazságnak leghangosabb hirdetői azok, akik életüket is odaadják az igazságért. Manapság Európában élni gyakran azt jelenti, hogy szembesülnünk kell azzal a fajta emberi mentalitással, amit relativizmusnak nevezünk. Egyfajta erkölcsi relativizmusnak vagyunk a szemtanúi, ugyanakkor van egy ismeretelméleti relativizmus is, ami sok emberre szeretne rátelepedni. Ez azt jelenti, hogy ne keressünk abszolút, mindenkire érvényes, mindenkire vonatkozó egyetemes törvényeket. Ne támasszunk igényt mindent átfogó igazságra, hanem fogadjuk el mindenki személyes és akár önkényes gondolkodás módját, amellyel életét vezeti, amely tükrében más emberekkel bánik. Mintha összeomlott volna az egységes szemléletmód, mintha mindenki korlátok nélküli szabadsággal rendelkezne személyes életében. Mintha mi emberek teljesen különbözőek lennénk, s mintha csak különbségek jellemeznének bennünket, mellőzve mindent, ami egyetemes, ami általános, ami átfogó, ami általános érvényű. Chesterton angol publicista ezt úgy fogalmazza meg, az egyetlen aranyszabály mára az lett, hogy nincsenek már szabályok. Kedves testvérek, a vértanúság jelensége tulajdonképpen a relativizmusok ellen fellépő jel. Akik Jézus Krisztus nevéért, tanításáért meghalnak, azok egyértelműen azt bizonyítják, hogy igenis van olyan érték, van olyan személy, van olyan tanítás, amely minden egyes ember életét egyetemesen és átfogóan akarja megvilágosítani. A vértanúság annak a jele, hogy van a létünknek, létünk értelmének igazsága. A vértanúság annak a jele, hogy meg lehet az életünket sózni, annak lehet finom íze, abban lehetnek tartós örömeink, és tartós romolhatatlan boldogságunk is. A vértanúság annak a jele, hogy nem szégyeljük, rászorulunk Isten, a mi Istenünk tanítására. A vértanúságot szenvedők halálukon keresztül azt mondják, megtaláltuk az egyetlen, az egyetemes, a mindenkire vonatkozó igazságot, ez pedig értékesebb mindennél, ez az, amiért a földi életünket sem sajnáljuk. Mi a kapcsolat vajon Karácsony és István vértanú halála között? A szertartásunk szövegeinek tükrében megnyílt az ég, hogy Isten a földre szálljon. Ugyanakkor arról is éneklünk, arról is imádkozunk, hogy megnyílt az ég, hogy István Istenhez juthasson. Megnyílt tehát az ég, hogy az igazság alászálljon, és megnyílt az ég, hogy befogadja azt, aki ennek az alászált igazságnak az első visszhangja és az első tükörképe. Yes.
Kocsis Fülöp metropolita atya karácsonyi körleveléből választottam műsorunk záró gondolatát. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú emberekben. Sokan úgy vélik, ez egy karácsonyi jó kívánság, és ebben az értelemben is használják, holott egy bibliai mondat. Látnunk kell, hogy az angyalok nem jó kívánságukkal akarták köszönteni a pásztorokat. Arról adtak hírt, hogy miként a mennyben jelen van Isten dicsősége, épp úgy jelen van a békesség is a földön, mégpedig a jó akaratú emberek szívében. Tehát nem építeni kell a békét, hanem fölfedezni. Akarni és tenni kell a jót, s a béke egyszer csak kivirágzik a szívünkben. Kedves hallgatóink, munkatársaimmal együtt azt kívánjuk önöknek, ez a tapasztalat legyen az idei karácsonyuk különleges ajándéka, boldogságuk forrása. Varázslatos békéje folytatódjon az életünkben. Köszönjük egész évi megtisztelő figyelmüket. Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Áldott karácsonyt és szeretetteljes, békés új esztendőt mindnyájuknak. Viszont hallásra! Krisztus születik, dicsőítsétek!
Krisztus születik, dicsőítsétek! Krisztus a
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük Kiskatával, a Kiskata zenekar énekesével készült beszélgetésünket, aki bemutatta nekünk kárpátaljai misszióját. A beszélgetésben szó lesz a háború megpróbáltatásairól, a vészesen fogyó kárpátaljai falvakról, az otthon maradtak kitartásáról, valamint a zene közösségi erejéről is. Bercesi András riportját hallják. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János és a műsorvezető Molnár András.
Először is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádiónak a hallgatóit, és nagyon szépen köszönöm, hogy megszólalhatok ezügyben. Amióta kitört a háború, nagyon sokat járok Kárpátaljára, tehát nekem az első pillanattól kezdve, hogy kitört a háború, a szívemben viselem a nemzettársaimnak a sorsát, és ezt én olyan módon tudom megtenni, hogy a zenén keresztül próbálom megfogni a kezüket. Nekem az első pillanattól kezdve egy határozott célom volt az, hogy oda fogok menni, ahol szükség van rám. Mindig el szoktam mondani, hogy könnyű nekem egy olyan országba, ahol én biztonságban vagyok, azt mondani, hogy magyarnak lenni igenis jó. Én, aki itt ezt a mondatot biztonságban megélhetem, én, aki büszke lehetek a magyarságomra, a viseleteinkre, a hagyományainkra, nekem a legjobb dolgom van a világon. Amikor Kárpátalján mondom azt, hogy magyarnak lenni igenis jó, azért az már egy szívszorító dolog. Tehát, hogy onnan minden másképp látszik. És amikor azt mondom, hogy magyarnak lenni jó, meg hogy hiszem, hogy én is jó magyar vagyok, akkor az számomra azt is jelenti, hogy mindig oda kell menni, ahol ezt a küldetést, ezt az üzenetet tudjuk teljesíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a jó Istentől én azt a küldetést kaptam, hogy a zenén keresztül azt tudjam beteljesíteni, hogy az emberek megfogják egymás kezét, hogy valamilyen módon tudjak egy olyan üzenetet közvetíteni számukra, ami azt jelentheti számukra, hogy nincsenek egyedül. És persze ez nem azt jelenti, hogy én itt a jó Istent szeretném játszani, egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy egy közvetítő vagyok ebben a dologban, és minél inkább járok Kárpátaljára, és minél inkább megyünk befelé ezekbe a turnékba, minél többet vagyok kint, annál nagyobb a meggyőződésem, hogy nekem tényleg ezt kell csinálnom, és addig, amíg a háború van, addig, amíg szükség van rám, addig én szeretnék kijárni Kárpátaljára. Most egy 30 állomásos turnét terveztünk be, amit én nem is koncertsorozatnak hívok, hanem inkább ilyen zenés összetartó alkalmaknak. Főleg templomokban járunk egyébként. Elenyésző az, amikor közösségi házakban vagy iskolákban tartunk ilyen alkalmakat. Én mindig is azt mondtam, hogy egyébként is, de most a kárpátaljai ember számára a legnagyobb összetartó, a legnagyobb megtartó erő, és az a hely, ahol biztonságban lehet, és ami a menedék, az a templom. A lelkészeknek, papoknak, atyáknak, tehát mindenkinek, aki vallási vezető Kárpátalján, nagyon nagy felelőssége van most. Most ők azok, akik tartják az emberekben a lelket. Tehát a templom az a hely, ahova minden vasárnap elmennek az emberek, és általában tele vannak ezek a templomok. Azt kell azért tudni, hogy a kárpátaljai embereknek a nagy része református, de sokféle, tehát vannak katolikusok is, pravoszlávok, sokféle vallási közösség létezik. Ezek a templomok, ezek minden vasárnap megtelnek. Tehát, hogy a jó Isten tényleg beteljesíti most a küldetését ebben az időszakban, hiszen az emberek tényleg egy emberként mennek most oda imádkozni, és mindenki a békéért imádkozik, és mindenki azért imádkozik, hogy legyen már most mennek a borzalomnak vége. És amikor az ember kijön egy ilyen alkalomról, akkor látszik, hogy úgy megkönnyebbülnek, vagy úgy feltöltődnek, vagy hogy úgy reményt reményt kapnak, és ebbe a közegbe, vagy ebbe az eseménybe csatlakoztam én be ezekkel a zenés összetartó alkalmakkal. Amit én május 31-ig tervezek csinálni, csak most már akkora igény lett rá, most harmadik alkalommal voltam kint ebben az évben, és mihelyt megtudják, hogy átmegyek a határon, rám akkora ilyen szeretett cunami zúdol, hogy amikor én hazajok, nekem napokig tart, amíg én ezt így föl tudom dolgozni. Tehát, hogy mindenki jön, és akkor mindenki mondja, hogy szinte nincsen már olyan család Kárpátalján, akit ne ért volna valamilyen veszteség. Tehát vagy a testvérét, vagy a rokonát vitték el a háborúba. A gyereke nem tud éppen most iskolába járni, mert bezárták az iskolát, vagy online oktatás van, tehát hogy mindenkinek nagyon-nagyon nehéz, és most jelenleg már csak azok az emberek maradtak Kárpátalján, akik már nem tehetik meg, hogy elmenjenek. Én nagyon félek attól egyébként, hogy egyszer csak el fog tudni a kárpátaljai magyarság. Tehát, hogy akkora a probléma most is, olyan kevesen maradtak. Például mondok egy példát, Nagy-Dobronyban voltunk most, ami mondjuk egy ilyen 6500 fős település volt a háború előtt, most 1200-an lakják.
Mi az, ami ott tartja még azokat, akik ott maradnak?
A hazaszeretet. Azok az emberek vannak ott, akik egyrészt azt mondják, hogy tehát már nem tudnak elmenni, másrészt pedig annyira erős a föld iránti szeretetük, hogy azt mondják, hogy itt élned, halnod kell, és nem mennek el. És kibírják, és összeszorítják a fókat, és akár a jéghátán is, de ott maradnak, és tartják még Magyarországot.
Idézve elkitérnénk egy szíves, hogy milyen a fogadtatás, hogy hogyan szokott ez ajnálni, hogyha megérkeztek egy helyre, mi minden történik?
Mindig egy, ezt már egy ilyen bázisnak nevezzük, a Beregszászi járásban Salánk nevezetű településre utazunk, és ott a helyi parókián szoktunk aludni, mindannyian egy családi házban. Ott a megérkezésünktől kezdve egészen addig, amíg el nem megyünk, hatalmas vendéglátásban van részünk, megkóstoljuk azokat a tipikus kárpátaljai ételeket, amik nem szokványosak, például most a hétvégén ettem táskalevest, amilyen nagyon különleges tésztából van összegyúrva, és egy ilyen zsírral feltöltött ilyen alaplébe van, tehát ilyen nagyon-nagyon olyan különleges ételek vannak, amik egyébként néha engem emlékeztetnek a régi világra. Tehát amikor nem volt mit enni, és sokkal több kenyeret ettek az emberek például, nagyon sok tészta, nagyon sok rizs van az asztalon, hús már azért kevésbé, tehát hogy így is lehet érzékeltetni, és az utolsót is odaadják, tehát hogy számomra akkora élmény az, hogy mindenhova, ahova megyek, hatalmas szeretettel fogadnak, és hogy mindig elmondják, hogy mennyire jó, hogy ott voltunk, és hogy mennyire érzik azt, hogy valóban számíthatnak az anyaországra, és hogy nincsenek egyedül. És hogyha látom az embereknek az arcán, hogy mosolyognak, megfogják a kezemet, átölelnek, akkor én úgy gondolom, hogy ez a legtöbb, amit adhattam. És akkor én már teljesítettem a küldetésemet.
Ebből nagyon sokat tanulsz, ahogy érzékelteted, de van neked gyermeked is, őre hogyan hat például ez a dolog?
Én nagyon sokat gondolkodtam rajta a legelején, hogy mit csináljak a gyermekkel, amikor mi Kárpátaljára utazunk, és a Borsa a legelejétől kezdve mindegyes alkalommal jön velünk. Neki meg nem fordult egyszer se a fejébe, hogy esetleg itthon maradjon, pedig volt olyan, és főleg ez a háború kitörésekor volt, hogy bizony nagyon sokszor szólt a légvédelmi sziréna. És az elején egyszer-kétszer megkérdezte, hogy anya, ez micsoda, és akkor utána már, mintha észre se vette volna. Szóval az első két alkalommal, amikor az ember ilyet hall, azért összerándul a gyomra. És én úgy voltam vele, azon a parókián, ahol mi alszunk, és ahol egy lelkész házas pár lát minket vendégül, akinek 4 gyermeke van, és én mindig úgy voltam vele, hogyha azok a gyermekek nyugodtan álomra tudják hajtani a fejüket abban a házban, akkor az én gyermekemet se kell félteni a Jóistennek abban a házában. Szóval, hogy én mindig azt gondoltam, hogy nekünk semmi bajunk nem eshet, és hogyha én biztonságban érzem magam, akkor a gyermekem is biztonságban van. A Borsa ő mindig jött velünk, és ő mindig egy ilyen különleges lelki élményként éli meg ezt a dolgot. Ő most 10 éves, annyit fog föl ebbe a háborúból, amit az ő kis 10 éves szíve és esze föl tud fogni, de látott már ő is egy-két olyan dolgot, amit nem gondolok, hogy látnia kellett volna, de neki számára is egy tanulási folyamat. Az a lényeg, hogy én biztonságban érzem őt, és remélem, hogy egyszer úgy fog majd emlékezni erre az időszakra. Nem azt fogja mondani, hogy hú, hogy átmentünk a határon, és akkor ilyen fegyveres katonákat láttunk, és hogy féltem, hanem hogy úgy fog emlékezni erre az időszakra, hogy tudtunk segíteni. És nagyon-nagyon remélem, hogy azokkal a gyerekekkel, akikkel ő most összebarátkozott Kárpátalján, egy nap majd csak egy ilyen nagyon távolba mutató emlékként fog beszélgetni, amikor majd felnőttek lesznek.
Egyedül senki se vagyok, ezt nem mondta senki. Szemedben a világ, szeretnék lenni. Hogyan kell élni? Ezt nem mondta senki. Tövisek közt hogyan kell rózsát keresni? Nekem ezt nem mondta senki.
Településekre mentek, mondtad, hogy nagy az igény, mert szájról-szájra mindjárt
híre. Ez nagyon érdekes, mert előtte, mielőtt elindultunk volna, ott a tiszteletes asszony, ami megterveztük, hogy mik azok a települések, ahol már nagyon kevesen maradtak, ahol tudni lehet, hogy már nagyon sok férfi embert elvittek, nagyon sok az idős, sok a gyerek, és úgy ezek alapján összeraktuk azokat a településeket, hogy hova lenne érdemes menni. Na most az első alkalommal szinte kompletten felborult, mert ugye ez úgy néz ki, hogy kijövök egy templomból, vége van egy előadásnak, és akkor utána általában mindig van rá alkalom, hogy beszélgethessünk egymással, eszmecserélhessünk, ahol elmondják, hogy milyen az embereknek a helyzete most éppen Kárpátalján, milyen Magyarországon, én hogy élem meg ezt az egész dolgot, ők mit gondolnak a háborúról, és akkor jönnek az emberek, jönnek, rengeteg üzenetet kapok utána, hogy de ide is kellene jönni, oda is kellene menni, amoda is kellene menni, úgyhogy tulajdonképpen az én saját kis listám az teljesen fel van borulva. Én azt gondolom egyébként, hogy jól van ez így, hogy mindig az élet írja. Tehát, hogy most speciál tudom, hogy márciusban hova fogok menni, de hogy egyáltalán nem biztos, hogy az lesz, ami most le van írva. Tehát, hogy én tudom, hogy egy ilyen alkalommal általában egy ilyen 6-7 helyszínt tudok teljesíteni, de még az előző este is változhat, hogy hova megyek.
És ezek az előadás utáni találkozások szinte ugyanolyan fontosak, mint maga az előadás.
Ez mindig nagyon fontos, és ott én nagyon sokat szoktam egyébként jegyzetelni ezeken a beszélgetéseken, és csak magamnak azért írom le, mert hogyha vége lesz a turnénak, én biztos, hogy fogok ebből írni egy ilyen emlékiratot. Azért, hogy ne felejtsem el, tehát az emlékeimnek a nagy része beleíródott kitörülhetetlenül a lelkembe, de hogy vannak olyan dolgok, amiket már most, hogy visszolvasok, és hogy tényleg, hogy ez is volt, meg az is volt, nagyon-nagyon sok mindent mesélnek az emberek. Tehát, hogy ez a háború nekik nem a háborúval kezdődött. Tehát, hogy van olyan általános iskola Kárpátalján, ami a Covid óta be van zárva, és emberek áthozták Magyarországra a gyermekeiket tanulni, különben már 4-5 éve nem járna a gyermekiskolába. És azt a szörnyűséget, hogy például van olyan is, hogy egy család el van szakítva egymástól, mert van egy 4 gyerekes család, ahol a fiú a legnagyobbik, az most betöltötte a 18. életévét, és innentől kezdve 6 köteles, és akkor anya fogta a 4 gyermeket, és átköltözött a határnak az innenső oldalára, és beíratta a gyermekeit itt iskolába. Ellenben az apuka, aki lelkész egyébként Kárpátalján, ő nem hagyta ott a gyülekezetet, és így ingáznak. És a második, azt mondja, hogy most igen, 3 gyermek van, aki kiskorú, 1 év múlva betölti a most a legnagyobbik a 18. életévét, és akkor megszűnik a nagycsaládos státusz. Ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve már a lelkészt is elvihetik katonának. Én hallottam olyanról, akit, most van egy olyan rendelet egyébként, hogy januártól a lelkészeket például, és meg a vallási vezetőket nem vihetik el katonának, de ismerek olyat, akit szolgált közben vittek el. És akkor ezek a beszélgetések általában ilyen nagyon-nagyon őszinte beszélgetések. Nekem olyan érzésem van, mint amikor a nagymamám mesélt a második világháborúról, hogy mit kellett átélniük. Én nem gondoltam volna, hogy ez a mi életünkben elő fog fordulni. Hogy a történelmek a kereke tényleg, de tényleg ismétlődik, és hogy mindig ugyanazok a dolgok történnek.
Milyen segítséget kaptak, hiszen azért oda el kell menni, meg kell szervezni, azért ez hiába jó szolgálat, ezekkel lehet segíteni.
Igen, tehát hogy amikor kitört a háború az első 2 évben, abszolút teljesen, hogy úgy mondjam, a saját zsebünkből és tehát hogy önkéntes alapon jártunk Kárpátaljára. Volt, hogy áramkimaradás volt, és akkor agregátorra gyűjtöttünk, nagyon-nagyon sok ember állt mellénk, akkor 3 vagy 4 ilyen hatalmas agregátort ki tudtunk vinni, ami el tudta látni 3-4 általános iskolának az áramellátását, az ausztráliai magyaroktól kezdve egészen az ócsai polgármesterig mindenki nagyon-nagyon-nagyon sokat segített, és szinte, tehát hogy nagyon érdekes, hogy ott, ahol például egy olyan képviselőtestület, ahol több volt az ellenzéki, mint amilyen politikai oldalon áll a polgármester, ott is egyenhangúan megszavazták, hogy már pedig veszünk Kárpátaljára agregátort, amit a kiskata ki fog majd vinni. Szóval, hogy én olyan példátlan összefogást láttam az embereknél ebben is, ebben az időszakban, hogy engem egyetlen egy vágy hajtott, akkor is, hogyha ezt minden egyes alkalommal azért nagyon, tehát hogy kemény költségeket ró az emberre, hogy amíg ezt tudom, addig ezt csinálom, és Isten nyugosztalja meg a Potápi Árpád államtitkár úrnak. Én nyáron írtam egy levelet, hogy nekem, én úgy gondolom, hogy ez a küldetésem, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van arra, amit csinálok. Leírtam, hogy eddig miket csináltunk, és miket tudtunk tenni önkéntes alapon Kárpátaljára, és én megkértem rá, hogy amennyiben tud, akkor segítse meg a zenekart. És mi a Betlem Gábor alaptól kaptunk támogatást arra, hogy most ezt a fél évet úgymond kint töltsük Kárpátalján, és az úti költségünktől kezdve, tehát hogy mindez a nagyon-nagyon sok költség, ami ránk jön, hogy útlevelet kell csináltatni minden egyes alkalommal a hangszereknek, ami nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. Tehát, hogy erre nekünk megvan a finanszírozási hátterünk, és ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm neki. Szinte az utolsó támogatás volt, amit aláírt a halála előtt. Szóval, hogy ez a dolog is egy kicsit. Tehát, hogy ez még egy ilyen plusz terhet tett rám, hogy volt gondja rá, hogy a halála előtt még a kárpátai embereknek a sorsát így megpróbálja általunk egy kicsit, nem tudok rá jobb szót mondani, boldogabbá tenni.
Nem tudom, hogy te hogy tapasztalod, én azt látom, hogy egy picit immunisak vagyunk most már a háborúra, hogy ugye amikor kitört, akkor mindenki vitte a segélycsomagokat, tartós élelmiszergyűjtés, pénzadományok, és most, mint hogyha ez úgy megszoktuk, hogy háborúban, és most már ez annyira nincs jelen.
Igen, és ezt én is érzékelem, egyrészt abból a hatalmas szeretetből, amit kapok, másrészt meg még a tavalyi évben is, én csak ugye a művészeti oldalt tudom megközelíteni, hogy hogy sok művész járt Kárpátaljára ilyen-olyan szervezésben, hatalmas nagy ilyen biztonsági körülmények között. De azt kell, hogy mondjam, hogy lassan így egyedül maradok ebben a történetben, szóval hogy nem nagyon mennek ki, és pontosan úgy, ahogy mondod, én nem mondom azt, hogy így elfelejtődni látszanak, de hogy megszoktuk a háborút. Tehát hogy ugyanúgy, ahogy megszoktuk egy idő után, hogy maszkba járunk, amikor itt volt a Covid, megszoktuk azt, hogy a mellettünk lévő országban háború van, pedig azok az emberek ugyanúgy szenvednek. És én tudom, hogy elindultak a béketárgyalások, és tehát folyamatosan követem a híreket, és itt azért most már fölcsillant annak az esélye valóban, hogy béke lesz, de azok az emberek még ugyanúgy szenvednek, és a békével még egyáltalán nem biztos, hogy ezeknek az embereknek így egy csapásra jóra tud fordulni az élete. Szóval, hogy a béke pillanatától kezdve én úgy gondolom, hogy a kár az még igen sokáig fog tartani, és amíg begyógyul ezeknek az embereknek a lelke, az még az nagyon-nagyon sok idő. Ki fogja visszahozni azokat az embereket, akik elestek a háborúba egy olyan államért, ami nem is az ő hazájuk. Tehát, hogy ez egy akkora fájdalom egy édesanyának, aki elvesztette a gyermekét, vagy elvesztettünk egy férjet, és otthon maradt, nem tudom, három kicsi gyermek. Szóval ezek azért ezt szerintem nem lehetne megszokni, és igyekszem majd sokat beszélni Magyarországon is ezekről a dolgokról, és hát ha most nem azt mondom, hogy meg tudom hozni a kedvet, hogy menjünk és induljunk el Kárpátaljára, de én biztos vagyok benne, hogy egyébként a háttérben nagyon-nagyon sok szervezet segít. De a jelenlét a legfontosabb, én azt tapasztalom, hogy oda kell menni, és meg kell fogni a kezüket.
Hogyan tovább a Kiskat a zenekarnak, hogyha nem ezt a missziót nézzük, mert ugye fontos a művészeti tevékenység.
Fontos a művészeti tevékenység. Eddig ugye éveleitől kezdve, és még nagyon az elején vagyunk, nekem szinte minden gondolatomat lefoglalta. A koncertjeinket általában én szervezem, tehát hogy én vagyok az összekötő a rendezőszervezők és a Kiskat a zenekar között, és én most csak arra kértem a jó Istent, hogy annyira nincs most időm foglalkozni úgymond az itthoni művészetemmel, hogy valahogy próbáljon meg nekem segíteni ebben, és nem tudom, egy ilyen 2-3 hete egyfolytában csöng a telefonom, tehát hogy most nem kell abba energiát fektetnem, hogy most hova menjen a Kiskat a zenekar zenélni, hanem hogy sorozatban jönnek a felkérések, és május 31-én végzünk a kárpátaljai turnéval, gondolkodom rajta egyébként, hogy valamiféle hosszabbítási kérelmet majd be fogok nyújtani, mert mint mondtam, nagyon-nagyon nagy lett az igény. Tehát szerintem ebben az évben én ezt fogom csinálni, és akkor mellette nyilván jön majd a jó idő, jönnek a családi napok, jönnek a vidám rendezvények, és akkor szeretnék itt is helytállni, mint ahogy szoktunk. Viszont most egy nagyon-nagyon fontos küldetést fogok ismételten teljesíteni, úgy látszik ez az év, ez most erről fog szólni. Én nem egészen 3 hét múlva a zenekaromnak egy részével az ausztráliai magyarokhoz fogok ellátogatni. Egész pontosan Brisbane-be, Goldcastra és Sydney-be fogok utazni. Egy 3 hetet fogok Ausztráliába eltölteni, és a 1848-as 49-es forradalmi szabadságharcnak az megemlékező ünnepségében fogok énekelni, tehát a március 15-e nekem az ausztráliai magyarok körében fog eltelni, úgyhogy ez is most egy ilyen hatalmas izgalommal tölt el, egy ilyen 36 órás repülőút elé nézek, és egy teljesen másik évszakba fogok belecsöppenni, úgyhogy fejben most ott is oda is kell, hogy egy kicsit koncentráljak. Úgy látszik, hogy ebbe az évben a nagy utazásoknak lesz az időszaka. Úgyhogy ez engem most nagyon-nagyon boldoggá tesz, hogy ez egy olyan álom, én valamikor gondoltam rá, hogy de jó lenne Ausztráliába elmenni, és de jó lenne azokat a magyarokat is meglátogatni és énekelni nekik. Ugyanis nagyon sok magyar van, akik 89-ben mentek ki Székelyföldről, 56-ban mentek el Magyarországról, tehát ott is egy ilyen viszonylag idős generáció van, de hogy még ők is törekszenek rá, hogy ilyen magyar iskolák keretén belül tanítsák a gyerekeket magyarra, hogy azért, hogy ők is meg tudják őrizni a magyarságukat, és ez nekem nagyon sokat jelent.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben megismételtük Kis Katával, a Kis Kata zenekar énekesével készült beszélgetésünket, aki bemutatta nekünk kárpátaljai misszióját. Bercesi András riportját hallották, további tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!